Üdvözöljük hallgatóinkat a Szószátjár műsorában, én Kálmán László vagyok, a szerkesztő Sungár Ági, a felvétel Burger Lala készíti, a vendégem pedig Bartos Huba.
Köszöntöm a hallgatókat.
Aki az ELTE távol-keleti intézetében a kínai tanszéken tanít, docens, de nem csak sinológus, hanem általános nyelvész is, vagy elméleti nyelvész más néven. És most és még egy következő műsorban, legalábbis most így tervezzük, kelet-ázsiai nyelvekről beszélünk, amiről rögtön fel kell hívnom a figyelmet, hogy ez nem egy természetes egység, nincs ilyen nevű nyelvcsalád vagy nyelvcsoport, hanem mi most önkényesen választunk tulajdonképpen egy inkább területi alapon, és Kelet-Ázsiának is csak egy részéről fogunk beszélni, ami közelebb áll a vendégemhez, meg úgy egyáltalán valahol határt kellett szabni neki, tehát kihagyjuk a Kelet-Ázsiának az egész déli részét, ahol az úgynevezett ausztronéz vagy malájpolinéz nyelveket beszélik, tehát Indonézia, Fülöp-szigetek, az egész Csendes-óceáni térség, Madagaszkár, stb. És kihagyjuk az északi területeket is, tehát Szibéria keleti részét, ahol rengeteg nyelvet beszélnek, Mongóliát, stb. Tehát ami a kettő között van, nagyjából azt fogjuk, arról fogunk beszélgetni. És hát föl kell kötniük a hallgatóknak a felköthetőt, mert nagyon egzotikus nyelvekről van szó, legalábbis magyar szempontból. Nagyon keveset szoktak róluk tudni az emberek. Azt sem tudják, hogy egyáltalán milyen fajta, milyen nyelvcsaládok vannak ott, vagy egyáltalán egy vagy több nyelvcsalád van, és a nyelvek közül nagyon keveset szoktak ismerni, tapasztalatom szerint a kínait meg a vietnámit szokták, arról szoktak hallani az emberek. Vagy aki nyaralni volt Tájföldön, az esetleg a táj nyelvről, de amúgy talán még a koreai, japán, hát igen. De ennél sokkal, de sokkal több nyelvet beszélnek ezen a környéken. Hogy van ez szóba? Nagyjából itt madártávlatból milyen nagyságrendű nyelvcsaládról, vagy nyelvcsoportról van szó?
Hát, amint a kérdésedben is benne foglaltatott szinte a válasz, és tulajdonképpen nem csak a hallgatók, hanem a szakemberek sem igazán nagyon tudják, hogy ez hány nyelvcsalád. Egy csomó nyelvcsoport van, amelyeknek az egymáshoz való viszonya az máig is intenzív viták tárgya. De még az olyan viszonylag, nem tudom én, általánosabban elfogadott feltevések, mint az, hogy a sino-tibeti nyelvek egy tömböt alkotnak, ezt is megkérdőjelezik. Vannak emberek, vannak nyelvészek, akik teljesen őrült gondolatnak tartják azt, hogy a kínai egyáltalán bármilyen rokoni viszonyban lenne a tibeto-burmai nyelvekkel. Aztán vannak olyanok...
Várja, most nagyon gyorsan mondtál, tehát sino-tibeti, ugye abból a sino az a kínai...
Hát a viszonylag, hát most már nehéz ezt a szót használni, vagy nem tudom, hogy mennyire érdemes. Szokták mondani, hogy a standard felfogás, amit van egy ilyen bizonyos kutatási hagyománya, nagyrészt az Egyesült Államokbeli Berkeley Egyetemhez és az ottani nagy sino-tibeti kutatócsoporthoz kötődik, és az ő mindenkori vezetőjük nevével szokták fémjelezni, ez most az utóbbi évtizedekben éppen egy James Matisoff nevű úriember. Valahogy úgy alakult, hogy ezt fogadják el talán legszélesebb körben. Ez szerint, a feltevés szerint van egy olyan nyelvcsalád, hogy sino-tibeti nyelvcsalád, aminek két főága van. Az egyik főága az tulajdonképpen a kínai nyelvnek az összes variánsa, az már egy további kérdés, és kicsit ízlés kérdése is, hogy ezt valaki egy nyelvnek tekint, és úgy tekint, hogy annak vannak mindenféle nyelvjárásai, vagy ez tulajdonképpen egy maréknyi különböző nyelv, hiszen ezek közt a különbség ez jószerivel nagyobb, mint tudom én, a germán nyelvek közti, vagy néha igen, olyan volumenek a különbségek, mint az indoeurópai nyelvcsalád különböző ágai közti.
Ebben majd részletesen is bele fogunk menni, tehát most végig a madártávlatnál maradva, igen. Tehát a sino-tibeti, ugye a neve is mutatja, hogy a kínai nyelvcsoport, vagy nyelvek,
és a másik és főleg, tibeti. Azt pedig úgy hívják, hogy a tibeto-burmai ág, amin értem szerint, hogy benne van a tibeti, meg a burmai. Azért ez a
de azok
kettő
földrajzilag van, távol vannak
igen, egymásra. De valószínűleg azért ez a kettő van kiemelve, mert ugye ennek a kettőnek van még a kínain kívül hosszabb írásbelisége ezek közül, a nyelvek közül. Azok a tibeto-burmain belül, aztán a tibeti meg a burmai éppen egymástól elég távolinak tűnő ágakon van.
Jó, tehát ez az egyik, nyilvánvalóan a legnagyobb nyelvcsalád a környéken, ez amit azt mondod, hogy
hát
nagyjából...
Hát már a beszélők száma szerint,
tehát, hogy lehet, hogy megosztanak a vélemények, de azt szokták mondani, hogy a sino-tibeti az egy nyelvcsalád, ezt szokták így elfogadni. És azt mondja, hogy a többiben sincs teljes egyetértés, de hát azért soroljunk fel egy párat, hogy még mik vannak a
hát
környéken.
Van néhány nagyobb nyelvcsoport, amit igazán nem nagyon tudnak hova tenni, ilyenek a... Ráadásul ezeknek némelyiknek neve is több van. Van egy nyelvcsoport, amit Tai Kadai, vagy újabban Kradai nyelvekként szoktak emlegetni, egy régebbi terminussal Kamsui, vagy Kamtai nyelvek. Ez egy, az biztos, hogy ezek egy csoport, az nagyon nem vitatja senki, ellenben, hogy ezek rokonai-e például a sino-tibeti nyelveknek, vagy nem, vagy egy másik felfogás most szerint rokonai-e az ausztronéz nyelveknek,
csak
vagy
segítsünk
nem
a hallgatóknak, tehát az elnevezésekből, amit mondtál, amiket elsoroltál, ugye a táj lehet ismerős az embereknek, tehát ide pontosan tartozik a táj nyelv.
És vigyázni kell, hogy van két nagyon hasonló nevű nyelv benne, a táj és a táj. Ugye a táj, amit ilyen kis hehezettel ejtünk, az az a nyelv, amit Thaiföld lakói, igen, többségének a nyelve. A táj, ami ennek egy egyébként közeli rokona, az viszont Dél-Kínában beszéli egy olyan szűk félmilliónyi népesség.
És még a laoszi nyelv tartozik, amit talán hallhattak
van,
az emberek.
Hát az laoszi, az a táj nyelvhez olyan közel áll, hogy vannak
hogy
felfogások,
kölcsönösen
amik azt
megértik,
mondják, hogy szinte talán, igen, mint majd, hogy nem egy nyelvnek a két változata.
Én azt hallottam, hogy a határvidéken ott simán
teljesen
megértik.
Abszolút.
Tehát ez ilyen cseh és szlovák viszony
valami
lehet.
Valami olyasmi, igen.
Jó, tehát akkor van egyrészt az a sino-tibeti, van ez a bizonyos táj és társai.
Aztán van a hmong-mien nyelvek csoportja, amit
na,
másik
erről szerintem
terminológiában
erről a
kínai neveken
miao-yao
nyelveknek is szoktak nevezni.
Erről a hallgatók szerintem biztos nem hallottak.
Igen, nálunk kevésbé ismertek, de mondjuk a hmongokat szokták ismerni tőlünk nyugatabbra, főleg Észak-Amerikában igen jelentős hmong népesség él, akiknek nem kis része a vietnámi háború alatt emigrált, aha, oda, mert hogy a hmongok történetesen szemben álltak a vietnámiakkal, és ezért valamiféle természetes szövetségesei voltak ott a észak-kambodzsai laoszi térségben az amerikai hadaknak, és emiatt aztán menekülniük kellett később. Azt hiszem, hogy az amerikai közvélemény talán innen ismeri viszonylag jobban őket.
És ők nagyon szétszórva nagy területen élnek, ugye Kínában
is,
Laoszban
is, minden. Kínában is, már Kínán belül is nagyon szétszórtan élnek, aha, és aztán ott Indokínának az északi felében is sok felé találhatók. Hmongok, meg milyenek. Velük kapcsolatban azt érdemes még tudni, hogy egy mostanában divatossá váló és egyre szélesebb körben osztott feltevés szerint ők lehettek, illetve az ő őseik lehettek az a nép, amellyel az a másik népesség, amit a tibeto, vagy a sino-tibeti nyelvcsaládnak a sino része lehetett egykoron, megkeveredett, és nem csak a népek, hanem a nyelveik is megkeveredtek. És van egy olyan hipotézis, hogy az az ókínai nyelv, amit ma ameddig ma visszalátunk, az tulajdonképpen már egy olyan keveréknyelv, ami valószínűleg a korabeli hmong-mien ősök és a korabeli valamilyen tibetivel rokon nyelvet beszélő nép nyelvének a keveredéséből jöhetett létre. Tehát ez is persze csak egy hipotézis, nagyon nehéz pontos érveket találni mellettem, esetre a hmong-mien népesség valahogy ilyen értelemben egy ilyen erős őslakos népességnek tekinthető, mondjuk például a tibetivel rokon kínai ősökhöz is képest.
Húha. Na nem tudom, mennyire lehetett ezt követni. Nagyon bonyolultak a rokonsági viszonyok, de egyébként valószínűleg a mi környékünkön beszélt nyelveknek is ilyen bonyolultak, csak még kevesebbet tudunk róluk. Tehát arról is szoktak beszélni, az indoeurópai ősnyelv az mivel lehetett rokon, csak hát annyira nincsen semmi nyom, hogy erről fogalmunk sincs. Lehet, hogy ez a sok elgondolás, meg hipotézis ott a kelet-ázsiai nyelvekkel kapcsolatban, az talán azért van, mert sokkal több nyelvnek van hozzáférhető régi formája, vagy dokumentumok, vagy ilyesmi, nem? Tehát hát a kínairól tudunk a legrégebbi
az
adatokat.
Igaz, csak a kínairól például nem nagyon tudjuk, hogy hogy hangzottak korában ezek a szavak, hiszen a kínai írás sose vált rendesen hangjelölővé. Alakultak benne ki hangjelölésszerű mozzanatok egy időben, de igazán ott rekonstrukciókra kell hagyatkozni, a rekonstrukciók meg nem egy esetben a vélelmezett rokonságot veszik az egyik támpontul példának okáért. Na, azon kívül meg hát ennyire régre visszanyúló írásbelisége a többi nyelvnek nem is nagyon van. Még a tibeti a következő viszonylag régi írásbelisége rendelkező, de az itt már ugye 8. század körüli kezdetű.
Jó, akkor eddig három nagy nyelvcsaládot említettünk, a sino-tibetit, ugye a táj és társai, és ezt a hmong nevű nyelvcsádot, de van itt még más is, hiszen minden ellenkező híresztelése szemben a vietnámi az nem rokona ezeknek,
az
pedig ott
sem,
van egészen közel hozzájuk.
Pedig az úgynevezett ausztro-ázsiai nyelvcsaládba tartozik, amely viszonylag tisztán különül el ezektől a többiektől, azt lehet mondani.
Tényleg? Tehát ott nincs ennyire vitatható?
Nincs ennyire, igen, az valahogy jobban elválnak, annak ellenére, hogy nagyon erős kontakthatások voltak az különböző nyelveket beszélő népek közt, és például a vietnámi és néhány más ausztro-ázsiai nyelvnek is elég jelentős hatása mutatkozik a térség sino-tibeti, meg mondjuk Hmong milyen nyelveire is, de mindenesetre ezek valahogy követhetőbben egy önálló nyelvcsaládot alkotnak.
Tehát ez az ausztro-ázsiai nyelvcsalád, a vietnámi, és mi van még a Kambodzsában beszélt?
Mert tartozik még az ismertebb nyelvek közül, de a Mon, ami Burmának egy régebbi időszakában.
Tényleg, mert mi még úgy tanultuk, hogy Mon-Khmer, nekünk még az iskola egyetemen úgy mondták, hogy ezt Mon-Khmernek hívják,
igen,
ezt a nyelvcsaládot.
Igen, igen, igen. Hát már, hogy a nyelvcsaládot ma már nem hívják úgy, de a Mon-Khmer az
egy létező
alcsoportja. Abban érdekes módon, amennyire viszonylag biztos, hogy ezek egy nyelvcsaládot alkotnak, annyira bizonytalan egyébként ennek a nyelvcsaládnak a belső tagozódása, úgyhogy a múltkor olvastam, hogy most visszatértek az úgynevezett gerebje modellhez, tehát hogy nem próbálnak bonyolult hierarchikus ágrajzokat tulajdonítani a belső struktúrának.
Ilyen leszármazási
leszármazási nyelvcsaládfákat, hanem azt gondolják, hogy vagy ez a, tudom én, ilyen agnosztikus elképzelés, nem tudjuk, tehát nagyjából egy szinten, egy rangban van az összes ismert főága, mert hogy nem tudjuk, hogy igazán valamelyik kettő vagy három ezek közül volt-e valahogy is szorosabb, közelebbi viszonyban egymással.
Igen, és akkor van még két szigetszerű, nem is annyira nyelvcsalád, mint külön önálló nyelv, bár ezek, ebből is több változat van nyilván, a koreai és a japán, ugye, és ezt a szintén ugye ezekről a nyelvekről a magyar hallgatók nyilván hallottak, de valószínűleg nem hallottak arról, hogy hova tartoznak ezek nyelvcsalád szerint, meg hogy milyen viták vannak körülöttük.
Hát igen, ugye ezek, na ez külön, a kettőnek külön-külön is érdekes az ügye, és néha még össze is kötik a kettőt egymással. Az általános vélekedés szerint ezek nyelvizolátumok, tehát nem lehetett egyértelműen, hitelt érdemlően azonosítani nyelvrokonságukat más nyelvekkel, de nagyon sokan vannak, akik vagy a japánról, vagy a koreairól, vagy esetleg mindkettőről azt vélelmezik, hogy az egyébként szintén erősen hipotetikus altai nyelvcsaládba tartoznak. Ugye az altaiba tartoznak a török nyelvek, a mongol nyelvek, a mandzsu-tunguz nyelvek. Ez maga is egy hipotézis, és nem egy széles körben elfogadott tény, hogy ez egy nyelvcsalád, egy ilyen szuper nyelvcsalád lenne, de ezen belül egyébként a mandzsu-tunguzákhoz rokonítják a koreait, és vagy a japánt, és még ezen kívül az ajnút is, ami ugye a japán legészakibb részének az őslakos népe, és az ő nyelvüket is ide szokták próbálni sorolni.
Igen, de a valóságos, hát nem tudom, én legalábbis úgy tudom, hogyha valami bizonytalan, akkor azt nem tekinthetjük igaznak, tehát én legalábbis mindenütt úgy olvastam, hogy ezek izolált nyelvek, elszigetelt, rokon nélküli nyelvek, amíg nincs bizonyítva, hogy
így, bármilyen. Ez a szélesebb körben osztott feltevés velük.
Tehát a koreai is és a japán is olyan, hogy a jelenlegi tudásunk szerint sem egymásnak, sem más nyelvnek nem rokonai. Egyébként én a japánt azt is hallottam, hogy az ausztronéz, tehát ezekkel a maláj-polinéz nyelvekkel is próbálták rokonítani.
Így van, van egy ilyen feltevés is, hogy, hogy talán valamiféle altai szupersztrátum egy ausztronéz szubsztrátummal jöhetett össze, és így alakulhatott ki a japán.
Ugye a szubsztrátum az, ahol, bocsánat, csak magyarázom a hallgatóknak. Tehát egy népesség, amelyik már korábban ott volt, és beszélt valamilyen nyelven, és a szupersztrátum, ami ugye rátelepszik, és újabb keletű.
De hát ez is csak egy a számtalan különböző érdekes feltevés, meg gondolatkísérlet között, amelyek egyikét sem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani, vagy alátámasztani. Tehát a széles tudományos közönség nem fogadja el ezeket.
Jó, hát akkor azt láttuk, hogy ebben a régióban, amiről beszélünk, vagy persze egy hatalmas terület, de hát még ahhoz képest is egy nagy terület, itt nagyon sok egymástól valószínűleg független, vagy csak lazán összefüggő nyelv család él, nem úgy, ahogy az egyszeri ember elképzeli, hogy ott mind valamilyen egymással összefüggő nyelvet beszélnek, hanem majdnem biztos, hogy teljesen, egymástól teljesen független nyelvcsaládok is vannak. A következő kérdés az lenne, hogy nekünk, meg a hallgatóknak, akiknek ezek a nyelvek idegenek, miben lehetne a sajátosságaikat megragadni, hogy kellene ezt elképzelni, hogy milyen nyelvek ezek. Hát mivel több nyelvcsalád, tehát azt várnánk, hogy semmi közük egymáshoz, nem hasonlítanak egymásra, de mégis szerintem azok a hallgatók, akik hallottak már ilyen nyelveken beszélni, van egy olyan érzésük, hogy ezek valahogy hasonlóképpen hangzanak, nyilván azért, mert nem ismerjük őket. Fogunk példákat is mutatni rájuk, de úgy általában mit lehet ezekről a nyelvekről mondani? Milyen jellegűek?
Hát nem, tipológiai tulajdonságaikat tekintve azért nem teljesen homogén ez a csapat, és például a sino-tibeti nyelvcsalád, aminek még viszonylag stabil, ugye a az nézet, és a szélesebb körben elfogadott az a nézet, hogy ezek tényleg egy nyelvcsaládban tartoznak, de ezen belül is jelentősen ketté oszlanak tipológiailag, tehát például a tibeto-burmai nyelvek egy tekintés része szinte döntő többsége úgynevezett OV nyelv, ami azt jelenti, hogy a semleges mondatszerkezetben a tárgy előbb jön, mint az ige, aminek ő a tárgya. Míg például a kínai és néhány további tibeto-burmai ágra tartozó nyelv, azok meg szigorú VO nyelvek, tehát az alapszórendben az ige megelőzi a tárgyát. De hasonló tipológiai oszlat vagy osztást figyelhető meg a tibeto-burmai nyelvek között abban a tekintetben is, hogy mennyire szigorúan egyszótagúak a morfémák, és mennyire nem. Itt az utóbbi 30-40 évben divatba jött egy olyan terminus, ami megkülönböztet egy a sino-tibeti nyelvű népek által lefedett területen belül egy úgynevezett indoszférát és egy sinoszférát. Az előbbi az a régió, ahol a domináns kultúra az az indiai kultúra. Ugye, mert hogy a sino-tibeti nyelvcsalád által belakott területnek a nyugati része, az már inkább az indiai kultúra dominanciája alá esik, míg a keletebbi része az meg a kínai kultúra dominanciája alá esett az elmúlt 2000, vagy nem tudom, nagyon sok évben. És hogy érdekesen korrelál azzal, hogy melyikbe tartozik földrajzilag az adott népnek az élőhelye.
Hogy milyen mennyi, típusú nyelv.
Milyen típusú, tehát hogy mennyire izoláló például a nyelv, azaz mennyire különülnek el a tövek, és nem nagyon használnak toldalékokat, ez a sinoszférában jellemző, míg az indoszférában gyakoribb, hogy használnak valamiféle toldalékolást.
Ahogy az indiai nyelv.
Ahogy az indiai nyelv, pontosan. És ugyanígy itt az indoszférában jellemzőbb az, hogy a morfémák lehetnek több szótagúak is, míg a sinoszféra tibeto-burmai, meg sino-tibeti nyelvei azok inkább egyszótagú morfémákkal dolgoznak. A tonalitás is inkább a sinoszféra nyelveit jellemzik.
Na, várj, a tonalitásról beszélünk. Igen, külön, mert nem is biztos, hogy ismerik a hallgatók ezt a kifejezést, de az egyszótagúság az szerintem az is nagyon különleges dolog, így magyar szemmel nézve, és talán azt a hallgatók is észrevették, hogyha látnak egy, ugye a kínai felirat az ugye nem számít, mert ott a karaktereket egyrészt nem ismerjük, másrészt nincs se egybeírás, se különírás, de a kínai feliratoknál azért feltűnő, hogy csupa egyszótagos szó követi egymást betű közökkel ellátva. Tehát azon nagyon látszik, hogy egyszótagú szavakból áll az a nyelv, ugye, ahogy mondtad, hogy minden morféma az egyszótag, és nem alkotnak ilyen hosszú szavakat, mint amilyeneket a környékbeli nyelveken mi megszoktunk, és érdekes módon ez, mintha ott az egész környékre jellemző lenne. Tudom, hogy vannak kivételek, mert például a Japán az nem ilyen, a koreai azt hiszem nem ilyen, meg talán a Khmer sem. De azért nagyon jellemző erre a környékre, nem? Ez az egyszótagú tendencia.
Igen, igen. Hát például a vietnámi nyelv az legalább ennyire erősen egyszótagú. Az ausztronéz nyelvek kevésbé érdekes módon azok hajlamosabb, ott a töveknek egy tekintélyes rész az kéttagú, de például ugye a már emlegetett krádáj nyelvek is, ott is jellemzőbb az egyszótagúság, hmong milyen nyelveknél is. Igen, abszolút ez a domináns. Miután ezek vagy rokon nyelvek, vagy nem, az általános nézet az, hogy ezt például ezt az erős monoszillabikuságot és egyszótagú morfémákból való építkezést is egy úgynevezett areális hatásnak szokták betudni, tehát hogy azon az areán, vagyis területen belül egymás szoros közelségében élő népek nyelvei nagy erővel hatottak egymásra.
Hát igen, ez lett volna a következő kérdés, ami hogy a fennében van az, hogy ekkora hatalmas nagy területen ennyire egysége, tehát hogy ezen az alapötleten alapul a nyelveknek a döntő többsége, hogy egy szótagra redukálódnak a morfémák, ugye nyilván történetileg ezek úgy keletkeztek, hogy lerövidülhettek. Én kb. Úgy képzelem el, mint a francia, ahol a legtöbb latin szóból, ami szervesen fejlődött a franciából, egy szótagú szó lett, tehát gyakorlatilag a hangsúlyos szótag maradt meg. Gondolom, hogy valahogy ezek is így alakulhattak ki.
Igazán nem tudjuk, mert hogy ezek olyan időkben történhettek, ha voltak ilyen változások, amikor aztán végképp nem volt még senkinek semmilyen.
Jó, de az arra a kérdésre válaszolj, hogy hogy lehet az, hogy ilyen hatalmas területen egy, ahogy mondtad, areális, tehát egy területi hatás, egy közös ötlet ennyire eluralkodott?
Hát ennek valószínűleg ebben egy tényező lehetett az, hogy több nyelvcsoport vagy nyelvcsalád is ilyen jellegű nyelvekből állhatott. Tehát valószínűleg nem arról van szó, hogy egyetlen nyelvcsoportnak ez a tulajdonsága terjedt rá a nagy egy nagyobb régióban az összes többi nyelvre, hanem aztán több különböző nyelvcsoportbeli nyelveknek volt ez egy közös tulajdonsága, és azokról áradhatott aztán szét olyanokra is, amelyek nem feltétlenül voltak ős eredetileg ilyen egytagú morfémákból építkező nyelvek.
Jó, akkor az előbb beléd folytottam a szót, amikor a tonalitásról elkezdtél beszélni. Ugye arról van szó, hogyha csak egy szótagból állnak a szótövek, az azt jelenti, hogy elég kicsi a készlet, mert még ha nagyon sok beszédhang van, akkor is kevés szótagot lehet belőle alkotni, és ezért ezekre az egyszótagú nyelvekre nagyon jellemző az, amit említettél, a tonalitás, de meséljük el a hallgatóknak, hogy ez mit jelent.
Ez azt jelenti, hogy az egyes szótagok, az egyes morfémákat megvalósító szótagok kiejtésében van olyan jellegzetes hangmagasság változás, ha úgy tetszik, nevezzük dallamnak, amely jelentés megkülönböztető erővel bír. Tehát ugyanazt a magánhangzókból, meg más hangzókból álló hangsort különböző ilyen hangmagasságváltozási mintákkal kiejtve egész egyszerűen más jelentésű szavakhoz jutunk.
És ez is egy nagyon, nagyon, nagyon általános jelenség ezen a területen. Gyakorlatilag ahol nagyon hajlamosak az egy szótagra, ott hajlamosak erre is, hogy dallamuk van a szótagoknak, hogy többféle szótag lehessen. Ugye én most ezt egy nyilván nem ilyen célszerűen alakult ki a dolog, de hát ez valahogy együtt szokott járni. A franciában nincs ez, de hát jó, az nem is teljesen egy szótagú nyelv. De ugye ezt jól mondom, hogy amelyik egy szótagosak, azok jellegzetesen tonálisak, tehát dallamot igen. használnak.
Igen, igen, van ilyen korreláció. Persze nem tökéletes példa, hogy a tibeti nyelv azért az agglutinálóbb jellegű, és mégis a legtöbb változata tonális.
Ja, olyan van, abban az irányban van. De... Tehát olyan irányban van kivétel igen, a világon igen, mindenfele, igen. hogy több szótagból állnak a szavak, és mégis van dallamuk, persze, olyan sok van. De ha egy szótagból állnak, akkor majdnem mindig szokott lenni, ugye?
Igen, bár érdekes kérdés, mert ugye azt viszont már elég világosan lehet tudni, hogy a kínaiban meg a vietnámiban a tonalitás az viszonylag későn alakult ki. Tehát a kínaiban is azt gondolják, hogy valamikor az időszámításunk kezdete utáni második, harmadik, negyedik század körül alakulhatott ki nagyjából a tónusok meglét, és a vietnámiban is nagyjából.
De az egyszótagosság az viszont korábban lehetett?
Igen, az ókínai, amennyire sikerült rekonstruálni, azt úgy szokták mondani, hogy a morfémák többsége egyszótagú, és volt némi úgynevezett szeszkviszillabikusság, másfél szótagúság, ami azt jelenti, hogy a hangsúlyos szótag előtt egy ilyen kis hangsúlytalan szótag előke tudott lenni bizonyos morfémákban, de rendes, becsületes két szótagú elemek alig voltak az ókínaiban, egy maroknyiról tudunk összesen.
Hát az egy érdekes kombináció, hogyha csak egy szótagos szavak vannak, és nincs dallam, viszont, akkor hogy tudják megkülönböztetni?
Hát viszont eléggé bonyolultak tudtak lenni a szótagkezdetek meg a szótagnév. Tehát bonyolult más
tehát több hangból álltak.
Tudtak lenni, és a konkrét hipotézis az egyébként, hogy ezeknek a különösen szótag végi bonyolult másra hangzó kapcsolatoknak az egyszerűsödését kompenzálta valahogy a nyelv a tónusok megjelenítésével. Konkrétan meg lehet mondani, hogy a mai standard kínai nyelv bizonyos tónus, a négy különböző tónusértéket használnak, és abból kettő nagyon direkt módon köthető egy-egy konkrét ilyen szótagvégi másra hangzó.
Tehát, hogy elveszett ott.
Egyszerűsödés. Ez elveszett az egyik esetben egy glottális zár, a másik esetben egy ilyen szótag legvégi, egy szótagvégi másra hangzó után még következő S hangnak az eltűnése. Ez ennek a kompenzációja egy-egy konkrét tónusértéknek a kialakulása. És jó. A vietnámi is ebben a tekintetben, noha az nem is rokonnyelv, ennek ellenére nagyon hasonló dolog történt ott is. Tehát ott is szótagvégi másra hangzó blokk egyszerűsödés
vezetett
valahogy a tónusok megjelenéséhez.
Jó, akkor most tartunk egy kis szünetet, ahogy mindig szoktunk, és azonnal jövünk vissza, Bartos Huba a vendégem. Én Kálmán László vagyok, és jövünk mindjárt. Folytatjuk a Szószátyár műsorát, én Kálmán László vagyok.
Én pedig Bartos Huba vagyok.
A vendégünk, igen. A kelet-ázsiai nyelvek egy részéről beszélünk, azokról, amik nem nagyon délen és nem nagyon északon vannak, hanem a kontinentális, illetve indokínai részen. És arról beszéltünk egyrészt, hogy sokféle nyelvcsaládba tartoznak, hogy ezek a nyelvcsaládok vitatottak, hogy pontosan melyik nyelvek tartoznak össze, de legalább olyan 6-7 önálló nyelvcsaládot szoktak feltételezni, és utána elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen jellegűek ezek a nyelvek, és arról beszélt a Huba, hogy nagyon sok nyelv, amit ebben a régióban beszélnek, úgynevezett tonális nyelv, tehát a dallamok számítanak a szótagok megkülönböztetésében, és egyúttal főleg egy szótagú szótövekből áll, vagy morfémákból, ahogy a nyelvészek mondják. Gyakorlatilag egy szó az általában egy szótag, most eltekintve attól, hogy esetleg összetett szavak meg ilyesmik vannak, nem nagyon van ragozás, ezt úgy hívják, hogy izoláló nyelvek, hogy nem nagyon használnak toldalékolást. Természetesen nem mindegyik nyelvre igaz ez, és nem mindegyik nyelvcsaládra, tehát például a japánra és a koreaira ez nem jellemző, de például a sino-tibetire, ahova kínai is tartozik, annak a legnagyobb részére jellemző. És az utoljára pedig azt mondta Huba, hogy a dallamoknak az eredete legalábbis néhány esetben az, hogy bonyolultabbak voltak ezek a szótagok, például ott volt a végükön még valamilyen másolhangzó, vagy esetleg másolhangzó kapcsolatok voltak, jó bonyolultak voltak, ettől lehetett őket megkülönböztetni, ugye, mert ha csak nagyon egyszerű szótagok vannak, abban nagyon kevésféle szót lehetne összeállítani, és hogy a dallamnak a keletkezése legalábbis bizonyos esetekben az azzal függ össze, hogy eltűnt egy mással hangzó valahonnan, vagy egyszerűsödött valahogy a szótag. Én ezt magamban régen játszottam, amikor ezt én megtudtam, még egyetemista koromban, akkor én megpróbáltam ezt eljátszani a magyarral, hogy hogy néz neki az, hogy leegyszerűsítjük a szótagjainkat, és helyette dallamokkal helyettesítjük. Egy nagyon jó játék volt, természetesen senki nem érti meg, amit az ember így beszél, de hogy ki lehet találni, hogy mondjuk a zöngétlen zárhangokat nem ejtjük ki, de magas hangon ejtjük a szót, mondjuk ahelyett, hogy 5 meg 6, azt mondjuk, hogy 5 meg 6, de mondjuk az ellet sejtjük ki, de ahelyett meg viszont ilyen eső dallamot ejtünk, és mondjuk azt, hogy öl, meg azt, hogy hal, azt úgy mondanánk, hogy öl, ha. És elvileg, hogyha valaki ismeri ezt a kulcsot, akkor megérthetné a dallamokkal ékesített tonális magyar nyelvet, ami ilyen módon nem van egyszerűsítve. Senki nem volt benne hozzá partner, sajnos, hogy ezt játsszuk, de elképzelhető, hogy legalábbis bizonyos dallamok így keletkeztek, és egy nagyon jellegzetes hangzásuk van ezeknek a nyelveknek, amik ilyen elven épülnek. Szerintem azokról a nyelvcsaládokból, amiket említettünk, mégiscsak kéne mutatni egy pár felvételt, ami illusztrálja részben azt, hogy ezeket a dallamokat, az egyszótagosságot, meg úgy egyáltalán, hogy milyen jellegű, hogy hangzanak ezek a nyelvek. Egy pár felvételt előkészítettünk, hova melyiket játszam, milyen,
hát,
melyik?
Ami viszonylag jól kivehető dolgokat mutatnak, azok nyilván például a dél-kínai nyelvváltozatú kantoni, vagy min, vagy a vietnámi, azok. Vietnámin valószínűleg azon hallatszik legjobban.
Én szerintem a kínairól majd egész külön, talán egy egész adásban beszéljünk, hogy legyen most akkor a vietnámi az első. Ugye, tehát ez is egyszótagú morfémákból, vagy egyszótagú szavakból áll, és dallamokkal különböztetik meg az egyes szótagokat. Úgyhogy akkor következzen most egy vietnámi nyelvű bejátszás.
Ở trong một cái không khí nhiệt độ của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại bây giờ đã lan lên đến gần hơn 40 độ với một cái sức nóng thật là kinh khủng đúng không nè? Nhưng mà sau khi với lại một cái màn trình diễn về mặt nước thì tất cả mọi người hình như đã xoa tan đi được cái sự nóng bức của mùa hè này và đặc biệt đó là với cái nhiệt độ này. Thì trên cái con đường này hiện tại bây giờ á, là tầm độ khoảng là gần 5 giờ. Nhưng mà các bạn đã thấy là đã có rất là nhiều người. Và nơi này thì bình thường thì chỉ là cho xe có thể là đi ngang qua thôi. Nhưng mà sau khi mà đã chỉnh sửa lại rồi thì là không chỉ là có xe mà còn có những con người tập hợp được rất là nhiều người. Già, trẻ, lớn, bé hoặc là những người mà đến từ những tỉnh thành khác nhau đều rất là yêu thích ở nơi đây.
Jó.
Hát szerintem kiválóan lehetett hallani egyrészt az egytagúságot és így pattogó egyszótagos egységeknek a sora, aminek majdnem mindegyike tulajdonképpen hangsúlyos, vagy nagyjából egyforma hangsúlyú, és azokat a kis dallamokat, meg a nagy hangmagasság ugrásokat a magas regiszterű, meg a mély regiszterű tónusok közt. Ezt szerintem nagyon jól lehetett hallani.
Jól lehetett hallani, és nyilván magyar fülről az ember azt hiszi, hogy itt valamilyen affektált beszéd, vagy pedig valami furcsa mondatdallam van, de nem. Ezt azért halljuk mi úgy, mert mi csak mondatokban ismerünk dallamokat, de ezek a hangmagasság ugrások, ezek a szavakat különböztetnek meg egymástól, tehát hogy melyik milyen dallama lehetődik. Én azt is hallottam rajta, nem tudom a hallgatók mennyire hallják, hogy ehhez képest viszont azért a másolhangzó készlet az nem volt túl nagy, tehát nem hallottunk nagyon-nagyon sokféle másolhangzót. Hogyha visszaemlékszik a hallgató, például az észak-amerikai, meg a dél-amerikai belszülött nyelvekről szóló műsorainkra, ott sokkal, de sokkal bonyolultabb másolhangzók voltak. Itt én nem hallottam olyan nagyon-nagyon sokfélét, tehát viszonylag egyszerű, amennyire én hallottam a másolhangzó készletük. De hát mondom, a dallamokkal azért rengeteg szótagot meg lehet különböztetni, hát iszonyatos nagy tud lenni a leltára a szavaknak. És amúgy pedig ez is ugye izoláló nyelv, tehát nem ilyen toldalékszerepű dolgok nem nagyon vannak.
Így van.
És a szórend ennek megfelelően elég,
elég
szigorú.
Merev. Így van, így van. Ez ugye ez is szintén ugye a ragozást, a egyeztető jellegű morfológiai megoldásokat nem használó nyelvekben. Nagyon gyakran csak ez az eszköz marad annak a megtalálására, azonosítására, hogy például egy mondatomból mi az alany és mi a tárgy, hogy hol van, az ige előtt van, vagy az ige után van.
Még ugye azért hozzáteszem, hogy ez egy professzor, hogy mondják azt, hogy professzionális, egy hivatásos beszélő volt, egy televízióban beszélt, és tehát ez a beszédtempó sokkal gyorsabb volt valószínűleg, mint egy normális, tehát ő ha nem is olvasta, vagy nem biztos, azt hiszem, hogy talán nem volt sugógép, de olyan beszélő volt, aki megszokta azt, hogy nagyon gyorsan és nagyon flottul fogalmaz. Nem lesz mindegyik felvételünk ilyen, de ez most, tehát ennek is köszönhető volt ez a pattogós beszéd. Igen, tehát ez volt a vietnámi, ugye, amelyik a Khmerrel együtt ebbe a bizonyos ausztro-ázsiai nyelvcsaládhoz tartozik. Meghallgatunk a Khmerbe is, belehallgassunk, ami hát ezek szerint ugye rokon nyelve neki.
Hogy? Pika chăng da pika palang hai rieng kai nung pika na tam nung amnu doy sa ka khlak nung hai kwat tha pu amnu chuok chei duoy kwat a pu neu kro duoy khnea da laung tei chuok khnea sathai duoy khnea ta chuok khnea da pu mak muoy khnea da pu mak muoy khnea suu khnea da suu khnea pu nung yo a ka phai ka khlak nung prae khlai oy tei chi chuok chei vinh sạ cơn chục chơi vậy chấm sờ rốc máu sinh bích còn gì chẳng lấy dừng pù về và bạn sẽ làm đấy nè
bạn
lấy dừng pù rồi nầy mạnh
én az én fülem alapján ez mintha nem lenne tonális, nem mintha dallam, az hasonlítan, ami mondat dallamunk, hogy rosszul gondolom?
Hát ezt én megmondom, őszintén nem tudom megmondani. Én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy itt is voltak tonális különbségek. Talán nem annyi különböző tónus van, mint a vietnámiban. Ugye a mandarin kínai is például tonális nyelv, de messze nincs annyi tónus, mint a vietnámi nyelvben, és ezért például nem nagyon van regiszter szerint magas, meg mély regiszterű.
Aha.
Felosztás a tónusok közt, kisebb az ugrálás a hangmagasságok közt, és kevésbé tűnik annyira erősnek ez a fajta, ahogy az előbb fogalmaztál, affektáló jellegű jó hang. A másik viszont, amit jól lehetett ezen hallani, hogy itt azért bonyolultabb más hangzó kapcsolatok így is van. Feltűnnek a szótagok így elején.
És nem is annyira egy szótag,
és
nem
van, lehetett igen, tűnt, hogy
egy szótagra több bomló szavakat nem lehetett úgy szét úgy megkülönböztetni. Jó, azon kívül ez nem egy profi beszélő volt. Lehetett hallani, hogy nagyobb szüneteket tart, lassabban beszél természetesen, de én mondom, hallani véltem azt is, hogy szünetek előtt, tehát mintha a mondatok végén fölvitte volna a hangmagasságot, ahogy mi is szoktuk, amikor első sok mondat végén. Tehát én nekem az volt az érzésem, hogy itt sokkal kevésbé számít a dallam, inkább mondat szinten számít a dallam, de ez csak benyomás, hogy nem tudom ezt igen megerősíteni.
Persze, ugye akkor oszlassunk el egy tévhitet. Igen. Az, hogy egy nyelv tonális, az nem jelenti azt, hogy nincs az a fajta intonációja, ami a magyarból, meg a nem tonális, általunk jobban ismert nyelvekből is ismeretes. Tehát, hogy bizonyos értelmi funkcióknak a kifejezésére jellegzetes dallam így húzódik végig mondjuk egy mondat egészen, vagy egy tagmondaton.
Ja, és csak
ez
azon
van a tonális nyelvekben is, csak tényleg? Ott ugye erre rárakódik a tónusoknak, az egyes szótagnyi egységeken megjelenítendő dallamintáknak a rendszere, tehát bonyolultabb.
Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk fölviszik a dallamot a mondattani okokból, ahhoz képest emelik még akkor, ha magasanak.
Így van, azt szokták mondani, hogy itt a tonális nyelvekben az intonációs dallam az nem egy dallam vonulat, hanem a dallam vonulat, mint hogyha egy keretet húzna magával, és azon a kereten, azon a hangmagasság kereten belül valósítják meg az egyes szótagokra eső tónus dallamokat. Tehát igen, ugyanazt a tónust, ami mondjuk egy magas szintartó tónus, egy bizonyos emelkedő intonáció esetén a mondat végén már jóval magasabb abszolút frekvencia értéken mondják ki, mint mondjuk a mondat elején. Vagy az ereszkedő dallam, intonációs dallam esetén meg pont fordítva, ugyanazt az elvileg, ugyanazt a magas szintartó tónust, azt a mondat elején még jóval nagyobb frekvenciával
Hát igen, szerintem a magyar beszélők számára ezért tűnik olyan rettentő nehéznek ezeknek a nyelveknek a megtanulása, mert ezek nagyon szokatlan eszközök, amiket a magyarban ugye egyáltalán nem használunk, sőt a környékbeli nyelveken sem használnak, és nyilván az idegenség az, amitől az ember érzése, hogy ezek rettentő nehezek. Aztán nyilván, ha valaki kint él, akkor rájön, hogy a gyakorlattal azért ugyanúgy meg lehet tanulni, mint bármilyen más nyelvet. Egyszer már kérdeztem tőled, hogy hogy suttognak? Már nem emlékszem, mit válaszoltál. Ugye, mert ott nem tudod a tónusokat, a dallamokat érzékeltetni.
Igen, hát bevallom, ezt most szűken csak a kínaira és az észak-kínai nyelvváltozatokra vonatkoztatva tudok erre bármit is mondani. Ott jellemző, hogy a tónusoknak nem az egyetlen jellegzetes fizikai tulajdonságuk a frekvencia, tehát hogy a dallam hogy változik, a hangmagasság változása, hanem egymáshoz képest egy relatív hosszúság is van, és úgynevezett intenzitásbeli különbség is van.
Tehát más eszközökkel
vannak
is
olyan,
lehet.
Olyan, így van, olyan egyéb akusztikai tulajdonságai a szótagoknak, amelyek segítenek a suttogás esetén is megkülönböztetni.
És az éneklésre ugyanez igaz, gondolom. Tehát
és az éneklésre, és bár az éneklés is olyan, az éneklés egy kicsit úgy működik, amit az előbb az intonációra mondtam, hogy ez egy keret, az éneknek a dallama az egy ilyen keret tartományt mozgat leföl, és azon belül külön ki éneklik, úgymond az egyes elemeknek, az egyes szótagoknak a tónusait. Tehát tesznek bele ilyen kis hajlításokat.
Hát ez nagyon érdekes. Attól függetlenül, hogy a zeneszerző írta oda hajlítást, vagy nem ezek szerint? Vagy ha a zeneszerző nyilván tudja, ismeri a nyelvet, és oda rakja a hajlítást. Ez borzasztó érdekes.
Szerintem meg nem kell megírni, ez az adott anyanyelvű beszélő számára az a természetes, hogy ott úgy hajlít. Valószínűleg nekik hát már nyilván megszokták a kínaiak is, de egy időben az lehetett a furcsa és természetellenes, hogy nincsenek, egy európai típusú dalban, vagy operában nincsenek az egyes szótagokon olyan dallamhajlítások, aminélkül valahogy furcsa az egész az ő számukra.
Nyilván. Jó, de nyilván az európai operákat nem kínaiul ének, vagy a fene tudja.
Hát van. Van olyan.
Jó, akkor mutassunk még más nyelvcsaládbeli példákat is, hogy a hallgatók mégis halljanak ilyeneket. Tehát eddig ezt a bizonyos ausztro-ázsiai, a vietnámi meg a khmerből mutattunk példákat, melyik legyen még? Mindegyikből van, azt hiszem, mutatvány.
Nézzünk meg valamit akkor a thai és
a
vidéken.
Thai, ugye? Igen, abból egy példánk van, ez a bizonyos thai nyelv, ami Thaiföldnek a hivatalos nyelve. Hallgassuk meg egy példát.
Szuaddiká! ชื่อแดงนะคะ อยู่ที่กรุงเทพฯ ทำงานเป็นคนขายของทั่วไป แล้วก็มีร้านอยู่ที่แถวสยาม ฉะนั้นก็จะไปมาระหว่างบ้านแล้วก็สยาม เป็นคนเมืองแท้ๆเลยค่ะ แล้วก็เกิดที่นี่โตที่นี่ ฉะนั้นก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในเมืองหลวงต่างๆ มีรถคันนึง แต่ไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากรถติดมาก ที่รู้อยู่ว่ากรุงเทพฯเนี่ย มีรถเยอะเกินไป จนกระทั่งแทบจะไม่มี ที่เดินสำหรับคนและไม่มีอากาศดีๆเท่าไหร่
Erről a thai-ról mennyit tudsz, vagy mennyit
tudnál? Hát ezen is halljuk, ugye egyrészt ez is izoláló nyelv, tehát ez is nagyrészt egytagú egységekkel dolgozik, és ez is tonális. Úgyhogy
azért itt sok, én több olyat is hallottam, mint nem tudom, talán olyan olyasféle szavakat, hogy tini, vagy legalábbis, hogy szónak lehetett hallani, tini mondjuk, ahol az első szótagon volt valamilyen dalom, a másodikon meg se, az csak úgy hozzá volt fűzve, tehát mintha itt két szótagúak is lettek
igen,
volna.
Igen, azért. Igen, valószínűleg vannak olyan egységek, partikulák, meg hasonlók, amik önálló tónus értékkel valószínűleg ebben a nyelvben sem rendelkeznek, mint a legtöbb tonális nyelv.
Igen, ezt nem mondtuk.
Hozzátapadnak az előttük álló tónussal rendelkező elemhez.
Igen, ezt nem mondtuk a tonális nyelvekről, hogy a legtöbben van ilyen semleges szótag is, aminek semmilyen különösebb jellegzetes dallama nincs, hanem általában ilyen közömbös vagy középső hangon, és sokkal rövidebben is ejtik őket, és tehát nem emelkednek ki a hangolgasságokkal. Én nem tudom egyébként, hogy ezt a thai nyelvet egy magyar beszélő, vagy egy magyar hallgató meg tudja elkülönböztetni. Mondjuk a vietnámitól szerintem nagyon könnyű megkülönböztetni, de mondjuk, hogy tudja-e, hogy kínait hall le, vagy pedig thai-t. Tehát holott semmi hasonlóság nincs a két nyelv között. Se a más hangzó készletében, se másban, de ennek ellenére szerintem összetudják keverni a magyarok. Talán emiatt a dallamosság miatt. Jó, akkor még erről a környékről szerintem a hmongot hallgassuk meg, mert utána még van a japán, meg a koreai, de azok nagyon más. Nagyon-nagyon más, nagyon más természetűek. Viszont a hmong hallásra az nekem tényleg nagyon nehezen megkülönböztethető a kínaitól. Szerintem azt tényleg kínaiasan beszélik valahogy, vagy legalábbis ezen a felvételen. És még valamit tudok a Hmongról, hogy elbüszkékedjek vele, hogy annak van egy latinbetűs helyesírása, ahol érdekes módon a dallamokat, azokat úgy jelölik, hogy a végére raknak egy másolhangzót, amit soha nem ejtenek ki, csak a dallamot jelöli. Tehát olyan, mintha kifejezetten azt érzékeltetnék, hogy ott hiányzik, tehát ott lenne egy másolhangzó, nem tudom, hogy ez mennyire szisztematikus, azt hiszem ez valami újítás, tehát ez nem egy régi hagyomány. De azt találták ki, hogy a dallamok jelölésére odaraknak egy néma másolhangzót a végére, és azt határozza meg azt, hogy milyen dallammal ejték. Ez egy vicces módszer szerintem. Egy kicsit olyan, mint ahogy én naivan az ötöt meg a hatot mondtam a magyarra vonatkozni, hogy lehetne a magyarból tonális nyelvet csinálni. Na, a Hmongba hallgassunk bele szerintem. De rosszul mondtam, hogy ennek a hangkészlete közel áll a kínaihoz?
Nagyon, igen, én nem tudom pontosan, hogy hová valósi Hmong beszélő, de nagyon erősen az lenne a tippem, hogy Kínában élő, tehát tényleg kísértetiesen hasonlóak a másra hangzók a kínai készlethez.
Na jó, akkor
de...
megnyugodtam, tehát én úgy éreztem, hogy nagyon hasonlít.
Igen, de hogy ez most tényleg a Hmongban általában van-e így, vagy ez főleg a Kínában beszélt változatait jellemzi, ezt őszintén szóval én sem tudom megmondani, de ez kétségtelen, hogy ezt nekem is bárki eladhatta volna azzal, hogy ez valami dél-kínai, igen, kínai nyelvváltozat, és nem Hmong. Tehát nem tudtam volna egyértelműen azt mondani, ez biztos nem.
Érdekes. És a mai tudásunk szerint ez egyáltalán nem rokona. Tehát itt tényleg területi közelség miatt van az, hogy ennyire hasonlóan hangzanak. Jó, és akkor szerintem, amit gondoltam, hogy hagyjuk a végére, van ez a két nyelv, amitről a rokonsági viszonyaikról semmit nem tudunk, egymásnak valószínűleg nem rokonai, szinte biztos, a koreai meg a japán, viszont sokat hallottak róla az emberek, szerintem hallgassuk meg, hogy hogyan szólnak, legyen előbb talán a koreai, és hallgassuk meg, hogy arra mi jellemző.
안녕하세요, 저는 한국 사람이고, 저의 이름은 배수성입니다. 현재 대한민국 서울에 살고 있고 대학교에서 생명과학을 공부하고 있습니다. 저는 지금까지 두 번 외국에 나갈 기회가 있었지만 두 번 다 매우 짧은 기간으로 다녀왔기 때문에 말할 수 있는 언어는 한국어밖에 없습니다.
Igen, hát az hallható, hogy nagyon másmilyen, mint az eddigiek, de ez tonális nyelv igazából? Vagy nem?
Nem.
Tehát itt a dallamok azok nem attól voltak, nem, hogy az egyes szótagokat nekünk.
Így van, az nem. Nem úgy használják a dallamokat, mint a kínaiban és a más tonális nyelvekben. Tehát nem közvetlenül egy szótagnyi egységen adnak egy dallam mintát jelentés megkülönböztető erővel, hanem ez...
És ha jól tudom, ez toldalékoló nyelv abban is különböző. Tehát ezzel eléggé egyedül állott azon a környéken, hogy nem egyes... tulajdonképpen nem az van, hogy egy szót ő az egy szóval azonos, hanem toldalékok vannak egy szó alakon belül.
Így van, viszont a tövek vonatkozásában azt nem árt róla tudni, és ez majdnem ugyanilyen mértékben a japánra is igaz, hogy a szókészletének egy igen nagy része, nagyjából a fele, vagy több mint a fele, az kínai eredetű. Mert hogy annak idején a kínai kultúrával, elsősorban a buddhizmus terjedése idején a kínai kultúrával és a kínai írással együtt átvették a kínai szókészletnek egy tekintélyes részét is, és az betagozódott lényegében a koreai, illetve a japán nyelvbe, és éppen ez ugye a tövek egy tekintélyes részének a hangzása akár hasonlíthat is a kínaira is, hiszen egy közép-kínai nyelvkorszakban átvett kínai alaknak a mai időkre.
Jó, mondjuk a koreait nem tudom, de a japánban átvett kínai szavak nem nagyon hasonlítanak a kínai eredetiükre, tehát hát az jelentősen átgyúrták.
A mokás az, hogy sokkal jobban hasonlítanak a közép-kínai eredetűjükre, mint a mai mandarin kínai.
És a japánban az is van, hogy gyakorlatilag, mintha meg lenne duplázva a dolog, tehát nagyon sokszor ugyanarra a szóra megvan a japán eredetű, tehát eredeti japán eredetű szó, meg a kínai szó is ugyanabban, vagy nagyon hasonló jelentésben, ahogy a számok is megvannak, a kínai számokat is használják, meg a japán eredetűeket is. Tehát, hogy mintha megduplázták volna a szókincsüket egy kicsit.
Szinte igen. Igen, bár nagyon gyakran az van, hogy a hasonló jelentésű, vagy nagyjából ugyanazt jelentő japán, ősi japán eredetű, meg a kínaiból átvett szó, az funkció megosztásban van. Tehát bizonyos összetételekben az egyiket, összetételekben a kínai eredetű szokták általában használni, önmagukban inkább az ősi japán olvasatot. Szóval gyakran a nyelvnek a rétegein belül bizonyos kulturálisan magasabb rendű dolgokról, ha beszélnek, akkor a kínai eredetű töveket használják jobban. Az egyszerű hétköznapi dolgokról szóló mondani valókban több, nagyobb arányban van az ősi japán töveknek az előfordulása.
Hallgassuk bele a Japánban, mielőtt kiszaladunk az időből, ha már erről beszéltünk. Bár ezt valószínűleg legtöbben hallottak már japán beszédet.
Minasan konnichiwa, Asian Boss no Kei desu. Gairai go to wa gaikoku go no tango wo amari katachi wo kaezu ni toriireta mono desu ga. Nihon no shitobito ga ei tango wo dore dake hinpan ni tsukatte iru no ka kangaete mita koto wa arimasu ka? Nihonjin wa gairai go nashi de communication ga toreru mono nan deshou ka? コミュニケーションも英語でしたね。日本人は外来語なしで話ができるものなんでしょうか。さあ確認してみましょう。
じゃあまず最初に、はい、今ご自身の日本語力にどれくらい自信がありますか。
結構自信あります、まあ、人並み以上には
全くありません
え、日本で生まれ育った
か。そうですね。
Jó, hát megállapítható, hogy semmelyikre se hasonlít az eddigiek közül, teljesen más hangzású nyelv.
Így van, és hát ugye az ősi japán szókincsben aztán kimondottan tobzódtak a hosszú tövegben, ott a két-három, sőt néha négy tagú tövegből nem volt hiány.
És ezt szerintem lehetett is hallani.
És ugye itt ugye elég sok a toldalékolás is az ige alakokon, úgyhogy egészen hosszú szóalakok is.
Igen, a communication az nem egy japán szó, hanem arról beszélgettek éppen, hogy vajon tudják-e japán szóval helyettesíteni az idegen szavakat, és egy végigment a TV riporter, és kiderült, hogy egy csomó szót egyáltalán nem tudnának japánul mondani, hogyha nem használhatnák az angol megfelelőjét, de mindegy, erről szólt a riport. Sokszor szerepelt benne a nihongo szó, ami azt jelenti, hogy japán nyelv. Ezt lehetett belőle kihallani. Jó, lassan lejár az időnk, úgyhogy egyezzünk meg abban, hogy egy-két hét múlva visszatérünk külön a kínai nyelvekre, mert hát az mégiscsak a legnagyobb létszámú, és akkor most egyenlőre elbúcsúzunk a hallgatóinktól. Én Kálmán László vagyok, Bartos Uba volt a vendégem, és szerintem, hát remélem, hogy valamennyi képet sikerült adnunk arról, hogy Kelet-Ázsiában milyen fajta nyelveket beszélnek. Köszönöm szépen a
Én köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra jövünk a jövő héten.